ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány további két évvel meghosszabbítja a kedvezményes lakásáfát, fogalmaz bejegyzésében a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, ez jó hír a családoknak és az építőipari vállalkozásoknak, azt jelenti, hogy 2026. december 31-ig az újépítésű lakásokat és családi házakat csupán 5%-os áfakulcs terheli. További könnyítésnek nevezte, hogy a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélye bejelentése 2026 végéig megtörtént. A könnyítést a szakmai szervezetek, az építési vállalkozók országos szakszövetsége, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is támogatták, tette hozzá. Az adócsökkentéssel a kormány évente 200 milliárd forintot hagy az embereknél, miközben a magyar építőiparnak is jelentős segítséget nyújt, fogalmazott Varga Mihály. A költségvetés biztosítja az adócsökkentéshez szükséges forrásokat, az intézkedés a hiánycélt nem veszélyezteti, fogalmaz a pénzügyminiszter. Magyarország kormánya a nemzetet a családokon keresztül látja és büszke arra, hogy ma már több mint 30 támogatási forma és intézkedés segíti a magyar családokat, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Tiszalúci bölcsöde átadásán kiemelte, hogy a bölcsödei férőhelyek száma az elmúlt majdnem másfél évtizedben jelentős mértékben nőtt, ez hozzájárult a munka és a magánélet közötti kiegyensúlyozott kapcsolat megteremtéséhez. Hozzátette, a munka és a család a 2010 utáni Magyarországon már nem ellentétes fogalmak, és arra is emlékeztetett, hogy a férőhelyek száma már meghaladta a 65 ezret, ami duplája a 2010-es 32 ezernek. A kapacitás bővítés és fejlesztés továbbra is folyamatos, több ezer férőhely építése zajlik jelenleg is az országban, tette hozzá. Az MBH Bank 2,7%-os gazdasági növekedést vár az idén, amely jövőre elérheti a 3,7%-ot, mondta Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési centrum vezetője a pénzintézet makrogazdasági előterjesztéseket bemutató tájékoztatóján. Közölte, a januárban kiadott 3,5%-os idei GDP növekedési előrejelzésüket az exportpiacok gyengélkedése miatt csökkentették, továbbá a lakossági fogyasztás sem érte el a várt mértéket. Hozzátette, a hosszú távú kilátások változatlanok csupán eltolódtak 6 hónappal, így a hazai gazdaság növekedési pályája továbbra is pozitív. Az MBH várakozása szerint az év második felében az emelkedő reálbéreknek köszönhetően bővülhet a fogyasztás, és várhatóan javul a külső környezet is. Az elmúlt évek súlyos kihívásai során a magyar külpolitika mindig a jó válaszokat találta meg, eközben Brüsszel kudarcot vallott a válságokra történő reagálás során, jelentette ki az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar külpolitika magyar és szuverén kizárólagos célját a nemzeti érdek érvényesítése határozza meg. Sokszor túlerővel szemben. Most a veszélyek korában ennek a külpolitikai felfogásnak még nagyobb jelentősége van, fogalmazott. A válságokra adott válaszok különbözősége minden európai polgár számára világossá tette, hogy a liberális gondolkodásmóddal szemben van egy sikeresebb alternatíva Magyarországon, fogalmazott. Hozzátette, ezért próbálják Brüsszelből minden eszközzel támadni Magyarországot a magyar baloldal közreműködésével. Sport. A dánokkal is azonos csoportba került az Európa-bajnoki címvédő magyar férfi strandkézilabda válogatott a júniusi kínai világbajnokság sorsolásán. Gulyás István szövetségi kapitány csapata az A csoportban Ausztráliával és Ománnal is találkozik. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség bázeli központjában rendezett sorsoláson elhangzott, hogy a 4-4-es csoport első 3-3 helyezettje jut tovább a középdöntőbe, amelynek két hatos csoportjában az első 4-4 válogatott játszhatja majd a negyeddöntőt. A magyar férfi válogatott 2010-ben ezüst, 2018-ban bronzérmet nyert a VB-n. A dánok a legutóbbi 2022-es tornán végeztek a második helyen, az Európa-bajnokságot 2019-ben és 2021-ben megnyerték, tavaly harmadikok lettek. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk, gomoly, illetve fátyol felhőkkel. Elszórtan kialakulhat záporeső, zivatar. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you. Szentek, szentéletű emberek.
Árpádházi Boldog Erzsébet, domonkos apáca Szűz. 1292 vagy 1294-ben született, 1338-ban Svájcban halt meg, május 6-án. Erzsébetet úgy tartják nyilván szentjeink között, mint az Árpádház utolsó aranyágacskáját. Édesapja, harmadik András, az Árpádház utolsó királya volt, édesanyja, lengyel, kujávjai Fenenna, hercegnő. Nagynényei között ott találjuk Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát és Boldog Jolánt. Amikor édesanyja megszülte második gyermekét, belehalt a szülésbe. Apja egy év múlva újra házasodott, de a Habsburg házból származó felesége nem szül gyermeket. Így alakult ki az a helyzet, hogy a kis Erzsébet lett a magyar trón örököse. Apja Bécsben neveltette. 1298. február 12-én eljegyeztette második Vencel cseh király fiával, negyedik Béla egyik leszármazottjával, akit szintén Vencelnek hívtak. 1301. január 11-én meghalt Erzsébet édesapja. Az özvegy, Erzsébet mostohája, kincsekkel megrakodva hagyta el Magyarországot, és őt is magával vitte Bécsbe. Minden vágya az volt, hogy Erzsébet által majd országunkat is a Habsburg birodalomhoz kapcsolja. Ezért a királyleányt saját öccsével, Henrik herceggel akarta összeházasítani. Terve azonban füstbe ment, mivel Erzsébet ehelyett a kolostort választotta. A svájci tös domonkos kolostorba kérte felvételét, és többé soha nem látta édes hazáját, sem rokonságát. Csupán egy alkalommal kereste fel egy magyar küldöttség, és arra kérte, hogy térjen vissza velük Magyarországra. Nem volt könnyű a döntés, de Erzsébet nem tágított. Mint Jézus jegyese, arra kérte a küldötteket, hogy óvakodjanak minden pártoskodástól, de szívében győzött az égi szerelem, s ezért nem tért velük haza. Két példakép ragyogott előtte. Mindkettő rokona volt. Az egyik Szent Erzsébet, akinek a nevét kapta, és kolostorának is égi védőszentje volt. A másik Szent Margit, aki szintén domonkos apáca volt. Példájukból tanulta az alázatosságot és az álhatatosságot. Halála előtt négy évvel teljesen lebénult. Így imádkozott. Hálát adok neked, Uram és Istenem, hogy szent akaratod megfosztott testem és tagjaim használatától, úgy, mint te voltál a kereszten. Amikor szerzetes nővér társai vigasztalták, így szólt hozzájuk. Hagyjátok abba, lelkeim! Hadd küldjek néhány gyöngyöt szálláskészítésre az örök hazába. Halálos ágyán, az égi haza küszöbén földi hazája felé sóhajtott. Nővértársai ekkor sejtették meg, hogy a köztük élő magyar királyleány legnagyobb szenvedése a külső és belső megpróbáltatásokon túl a számkivetettség és a honvágy volt. 1336-ban vagy 1338-ban hunyt el, sírjánál sok csoda történt, mivel a reformáció viharában vad emberek a sírját feldúlták, kolostorát elpusztították, ma csak sírjának fedőlapja látható a zürichi Landesmúzeumban. Mária Terézia osztrák császárnő erekéi felkutatására 1770-ben tett kísérlete nem járt eredménnyel. Hisszük, hogy a sok magyar szenttel együtt ő is szüntelenül közben jár Istennél, édes hazánkért és minden magyarért. Apácatársnői Árpádházi Boldog Erzsébetről sok szépet és jót jegyeztek föl. Ime ezekből néhány. Buzgósággal adta magát az áhítatos vezeklő imára. Szokása volt, hogy bármi jót tett, imádkozott vagy jót cselekedett, azon igyekezett, hogy senki se beszéljen róla. Bensőséges áhítattal viseltetett miasszonyunk iránt. Nagy áhítattal ülte meg azt az ünnepet, amikor az angyal tudomására hozta a mi asszonyunknak, hogy Isten fiának anyja lesz. Ennek az ünnepnek tiszteletére 1000 Ave Máriát mondott. Ugyanúgy mi asszonyunk minden ünnepén elmondta az 1000 Ave Máriát. Az isteni gondviselés rendezte el életét, írták róla. Ismét a nővérek szavai. A sokféle gyötrelmes szenvedés közben egyetlen türelmetlen szó sem hagyta el ajkát. Elveszítette a hallását, olykor a látását is. Amikor látta, hogy az egyik nővér keservesen siratja szenvedése miatt, jóságosan így szólt hozzá: bátorság, Isten senkinek sem ad nagyobb szenvedést, mint amit el tud viselni. Kijelentette, hogy örömmel várja halálának pillanatát, és szép imában kérte: Uram Istenem, Teremtőm, Megváltóm és örök oltalmazóm, tekints ma rám végtelen irgalmasságodban, fogadj be az örök hazába. Ebben az összeszedettségben szállt el értékes lelke meggyötört testéből Istenhez. Árpádházi Boldog Erzsébet, könyörög érettünk a magyarokért.
A nap verse.
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot. De anyám úgy rakta rám a pólya rongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejjét. Úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve tejjék. Isten tudja honnan, palástot kerített. Aranyos palástot vállamra terített. Fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem, előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom. Miért nem tudja látni egymást a sok ember? A sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna, hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom. Harmadik bánatom.
Mécs László a Királyfi három bánata című versét Cseke Péter mondta el. Mécs László premontrai szerzetes, költő, lapszerkesztő, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége. 1895. január 17-én született Hernád Szent Istvánon. Falusi tanító fia. Középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos hallgatója lett. 1914-ben belépett a premontrei szerzetes rendbe. A következő évtől jelentek meg versei. 1916-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd 1920 és 29 között nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 1930-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmecre. 35-ben találkozott Paul Valéry francia költővel, aki később előszót írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. Később a Vigília főszerkesztője lett. 44-ben elhagyta Király Helmecet, Csornán és Pannonhalmán barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 1953-ban koholt vádak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták. A következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. 1978. november 9-én hunyt el Pannonhalmán. Hagyatékát a pannonhalmi bencések gondozzák.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa a jeruzsálemi Szentkereszt bazilikában találkozott 100 pappal. Verona várja pápát május 18-án. A látogatás programja. Újra megtartják az úrnapi körmenetet a római Santa Maria Maggiore bazilikához. A világ legnagyobb katolikus tévé, rádió és kommunikációs állomása a magyar adást is 10 000-ek követik. Interjú Sajgó Szabolcs jezsuita atyával, az EVTN katolikus televízió magyar adásának egyházi referensével. Ferenc pápa a jeruzsálemi Szentkereszt bazilikában találkozott 100 pappal. A Róma szívében található gyönyörű templom külön termében beszélgetett zárt ajtók mögötte a Szentatya, a kerületben szolgáló mintegy 100 pappal. A 2 órás párbeszéd kérdés-felelet formájában adott lehetőséget a lelkipásztori témák elmélyítésére. Az idősek, a gyermekek, a szegények javára. A belvárosi templomokban rejlő lehetőségekről, a szent évről is szó esett a találkozón. Pénteken délután 4 órakor tűnt fel a már jól ismert fehér Fiat 500L gépkocsi, benne Róma püspökével a jeruzsálemi Szentkereszt bazilika előtti téren. Itt találkozott ugyanis Ferenc pápa a plébánosokkal, rektorokkal, káplánokkal, kórház lelkészekkel, akik a Római Egyház megye központi szektorában teljesítenek szolgálatot, 5 prefektúrába tartozóan összesen 38 plébánián. Hívek egy kis csoportja már 3 óra óta várakozott, és nagy örömmel üdvözölte a begördülő pápát. A Szentatya visszaintegetett nekik, majd behajtott a plébánia kapuján, ahol egy külön teremben zárt ajtók mögött beszélgetett papjaival. Baldureina püspök rövid köszöntője után elimádkoztak egy zsoltárt, majd mintegy 20 kérdést tehettek föl a papok a pápának, melyek a lelki pásztorkodást érintették. A gyermekekre való odafigyelés, az idősek gondozása, akik bölcsesség hordozói, ezért óvni kell őket, nem pedig leselejtezni. A munkavilága a társadalom gyengébb rétegeinél, beleértve a migránsokat és a hajléktalanokat, akik a központi termini pályaudvar környékén élnek. Elmaradhatatlan témaként szóltak a közelgő szent évről és a zarándokok fogadásáról, akik a világ minden tájáról érkeznek majd, és elsősorban a belvárosba igyekeznek. A pápát a fiatal plébános Alessandro Pugiotto atya és Francesco Pesce atya a Római Egyház megye központi részének lelkipásztori koordinátora fogadták. Pesce atya a találkozóról elmondta, hogy a papok igyekeztek elmesélni a Szentatyának az Amoris Laetitia kezdetű buzdítás szavaival élve azt a csodálatos összetettséget, ami a Római Egyháznak ezt a részét jellemzi, ahol az egész világ képviselteti magát, és ami a Szent Év kapuja lesz. A hála érzése és az imádság töltötte el a találkozó résztvevőit, akik megélhették a szeretett közösséget püspökükkel, és buzdítást kaptak tőle szolgálatukhoz, mellyel nem csak a belvárosi katolikusokat, de az egész világot ellátják, hiszen itt találkoznak a turistákkal és a zarándokokkal, mondta el a találkozóról a lelkipásztori koordinátor. Valójában nem sokan laknak a központban, de a rómaiak nagy része ide jár dolgozni. Jól lehet, nincs sok fiatal a plébániákon, mégis esténként a római fiatalok mind a történelmi belvárosba jönnek, tette hozzá Pesce atya. Reina püspök is nagyon szívélyesnek nevezte a találkozót, amelyen a pápa atyai szeretettel fordult papjai felé, megosztva velük sajátos lelkipásztori gondolkodását. Olyan pásztor volt, aki elmesélte saját tapasztalatát, nagyon hasznos tanácsokat adott a történelmi belváros lelkipásztori helyzetére vonatkozóan, és ezt a papok nagy örömmel fogadták. Verona várja pápát május 18-án. A látogatás programja. Közzétették Ferenc pápa veronai látogatásának programját. Az útra abból az alkalomból kerül sor, hogy ekkor tartják az egyház társadalmi tanításáról szóló 14. fesztivált. A pápa találkozik majd papokkal és szerzetesekkel, fiatalokkal és gyerekekkel, börtönlakókkal. Ő vezeti majd a Béke Arénája, az igazságosság és a béke csókot vált mottójú találkozót, valamint Szent Misét mutat be a labdarúgó stadionban. Körülbelül 9 órát tölt a pápa Veronában május 18-án szombaton pünkösd vigíliáján, hogy részt vegyen a 85. Zsoltár szavait idéző találkozón. Nem egészen egy hónap leforgása alatt immár másodszor keresi föl a Veneto régiót, miután április 28-án Velencébe látogatott. Ahogy a Szentatya érkezésekor Domenico Pompili püspök fogalmazott, Verona népek útkereszteződése, a párbeszéd földje, amelyen fel kell virágoztatni a véleménycserét, és különösen a békét a mai nehéz időkben. Amint azt a szentszéki tájékoztató közli, Ferenc pápa május 18-án reggel 6:30 indul helikopterrel a Vatikánból, és 8 órára érkezik meg a veronai Bente Godi stadion előtti térségre. A város és a régió egyházi és politikai elöljárói fogadják a pápát. Pompili püspök, Luca Zaia, Veneto régió elnöke, Demetrio Martino és Damiano Tommasi, Verona város prefektusa és polgármestere. Megérkezését követően a pápa rögtön a Szent Zénó bazilikába megy, hogy találkozzon a papokkal és szerzetesekkel, akiknek beszédet mond. Verona ekkor ünnepli a 4. század helyi püspöke Szent Zénó, a város védőszentje halálának 1650. évfordulóját. A templom előtti téren várják a Szentatyát a gyermekek és a fiatalok, akiket köszönteni fog. 10:45 várható a pápa érkezése az arénába, ahol ő vezeti a Béke Arénája, az igazságosság és a béke csókot vált mottójú találkozót, amelynek során válaszol néhány kérdésre. Az esemény után Ferenc pápa autóval a veronai Montorio börtönbe megy, ahol Francesca Gioieni igazgató, valamint Mario Piramide büntetés végrehajtási igazgató fogadják. Itt a pápa köszönti a rendőrségi dolgozókat, a fogvatartottakat és az önkénteseket, akiknek beszédet mond. A börtönlakókkal elköltött ebédet követően délután 2:30 a pápa autóval a Bente Godi labdarúgó stadionba megy, ahol 3:00 szentmisét mutat be. 3:45 indul vissza a Vatikánba, ahová várhatóan 6:45 érkezik meg. Újra megtartják az úrnapi körmenetet a római Santa Maria Maggiore bazilikához. Június 2-án Ferenc pápa a Lateráni Szent János székesegyházban mutat be szentmisét úrnapi alkalmából. Több év kihagyás után újra megtartják az úrnapi körmenetet is, ami a Santa Maria Maggiore bazilikához vezet. Visszaáll tehát a hagyomány, ami 2018-ban szakadt meg, amikor Ferenc pápa Corpus Domini ünnepét nem a Lateráni bazilikában akarta megünnepelni, hanem a római külvárosban, a Casal Bertone negyedben, illetve a következő évben a tengerparti Ostiában. A körmeneteket azóta római helynöke Angelo de Donatis bíboros vezette, akit a pápa egy hónapja főpenitenciáriusnak nevezett ki. 2020-ban a világjárvány korlátozásai, később pedig a pápa egészségi problémái miatt kellett változtatásokat eszközölni, ezért 2020-ban és 2021-ben a Szent Péter bazilikában mutatott be szentmisét. Az utána következő 2 évben a Szentatya tért fájdalmai és hasi műtétje miatt törölni kellett magát a liturgiát. Diego Ravelli püspök főszertartásmester most arról tájékoztatott, hogy idén június 2-án vasárnap délután 5:00 Ferenc pápa a Lateráni Szent János székesegyházba mutatja be az ünnepi szentmisét. A szentmise után pedig újra lesz úrnapi körmenet a Santa Maria Maggiore bazilikához, ahol a pápa eukarisztikus áldást ad. A világ legnagyobb katolikus tévé, rádió és kommunikációs állomása, a magyar adást is 10000-ek követik. Interjú Sajgó Szabolcs jezsuita atyával, az EVTN Katolikus Televízió magyar adásának egyházi referensével. Szabolcs atya is részt vett a múlt heti római magyar nemzeti zarándoklaton, ugyanakkor párhuzamosan jelen volt az EVTN vatikáni székház felavatásán, mely a Vatikán tőszomszédságában minden pápai eseményt közvetít és tudósít róla. A felvétel április 25-én múlt héten csütörtökön készült, miután a Szentatya a 6. pálteremben fogadta a nemzeti zarándoklat püspökeit és 1200 zarándokát.
Kedves rendtársamat, Sajgó Szabolcs atyát kérdezem arról az ünnepi eseményről, amelyre most csütörtök este kerül sor Rómában. Az EVTN Katolikus Televízió hálózatnak lesz új székház avatója, vagy valami hasonló eseménye. Avasd bennünket be ebbe a titokba, be az örömbe.
Igen, egy valóban nagy esemény a világegyház szempontjából, hiszen egy olyan vallásos, televíziós és rádiós és publikációs hálózatról van szó, ami csak a televízión keresztül is több mint 425 millió családot ér el világszerte, és ennek a kezdete alig több mint 40 évre nyúlik vissza egy kommunikációhoz nem sokat értő Clarissa apáca, Angelika anya indította el, és nyilvánvalóan nagyon rajta van a Jóisten áldása. Magyarországon is létezik, ugye korábban úgy, mint Bonum Televízió, de most már évek óta egyértelműen, mint EVTN, Katolikus Televízió, és mivel, igen, az angol szavak azt jelentik, hogy az örök ige televíziós hálózat, Eternal World Television Network, magyarul úgy szokták emlegetni, hogy EVTN Katolikus Televízió, és a püspöki karnak a jóváhagyása kell minden olyan dologhoz, ami intézmény viseli a katolikus nevet, és ez 2 évvel ezelőtt történt meg, azzal, hogy a püspöki kar egy delegáltat oda küldött a televízióhoz, és akkor használhatják a nyugodtan a katolikus nevet.
Téged kértek meg erre, akkor Szabolcs atya?
Igen, engem kértek el, én 5 év el tudtam vállalni, és mint ilyen jöttem már egy kicsit előbb a magyar zarándoklat előtt szombaton, mert hogy volt egy európai EVTN-esek vezetőinek egy találkozója, ahol megismertük egymást, tevékenységét, terveit, gyakorlatait, inspirálódtunk, kerestük a közös munka lehetőségeit, és mindenre az adta az alkalmat, hogy szombaton, az elmúlt szombaton volt a 101. születésnapja az alapító szerzetesnőnek, és ebből az alkalomból is jöttek össze, és erre időzítették azt, hogy a korábbi 2 kis helységből álló EVTN Vatikánót, azt egy nagy helyet is béreltek, megmaradt a régi is. Mindez itt van nagyon közel a Szent Péter térhez, és több mint 30 ember dolgozik most ebben a központban, tehát nagyon megnőtt a szerepe, és a világegyház szempontjából is, hiszen elsődlegesen olyan célja is van, hogy mindent, ami a Szentatyával kapcsolatos, azokat ők is őrzik, átveszik természetesen a Vatikáni Rádiótól is, de ha bármi más is van, azt is őrzik, és ez elérhető tárház, és ebből élnek, mert a fő missziója ennek az egész EVTN Katolikus Televíziós Hálózatnak, tehát a világon, ami hát Ausztráliától, Kanadáig és Dél-Amerikától, Ukrajnáig, és szóval mindenfelé van, nagyon sok országban és sok nyelven, és sok dolgot át is veszünk egymástól. A magyar EVTN egy nagyon jó szerepet tölt be az elmúlt időben, és most is olyan tervekről van szó, ami ma csütörtök este 6 órakor az új szerkesztőségében, stúdiójában, új központjában az EVTN Vatikánónak majd kerül bemutatásra. Elég sok püspök, aki tud, el fog jönni, és a zarándokok közül is 1-2 ember, és ott például ilyen, hogy az egész televíziós hálózatnak, a világhálózatnak a gyermekrajzfilm gyártása, az úgy tűnik, hogy hamarosan Magyarországon fog elkezdődni a gyermekrajzfilm gyártás. Ez egy nemzetközi gyártás lesz, tehát nem csak magyar szakemberek, bár a magyar rajzfilm az világhírű, és nagyon...
Ez egy megbecsülés számunkra.
Igen, és aztán ugyanígy, hogy több olyan dolgot elindított már az utóbbi időben, és készül elindítani a magyar LVTN, tehát az LVTN katolikus televízió, amiről szintén a zarándokoknak, püspököknek ma este a Vatikánó, LVTN Vatikánónak az új stúdiójában szó kerül. Egy borkostolás kíséretében speciális tokai bort kapott a Szent Atya ma délelőtt a fogadással kapcsolatban, történt a háttérben, és azt fogjuk majd megkóstolni, és ennek a keretében kerül elő majd a magyar katolikus televízió hálózatnak jelen helyzete és az újabb tervei.
Ennek a római székelyű európai EVTN stúdiónak vagy központnak van magyar munkacsoportja is.
Igen, ugye van egy elég kis létszámú magyar munkaközössége, akik hát elsősorban Budapesten jó címen van a katolikus televízió, a Szezgyár utca 3 alatt van a stúdiója, elkezdődött ott mellette a közelben egy emeleti, 5. emeleti nagyobb lakás terében, aztán sikerült ezt a földszinti nagyobb területet teljes romos állapotból olyanná tenni, ami most már tényleg nagyon szép, vállalható. Ott kezdtük el tavaly nyáron az EVTN galériát, vagyis hogy a szakrális művészetnek ne csak beszéljünk róla, hanem bemutatója is legyen. Havonta van egy-egy új művésznek a bemutatása, kiállítása, és a művei kapcsán is a gicsről, a esztétikai érzékről, a szakromról, a szakralitásról, a képzőművészetben vannak rendszeresen havonta műsorok a kiállítással kapcsolatban. Ezt is ott kezdtük el. Aztán egy másik központja ennek a EVTN katolikus televíziónak, tehát a magyar hálózatnak, az Berccel a Vászi Egyházmegye területén, ahol nagyon-nagyon sok minden a nyugodt természetben alakul ki. Ott az is egy elképzelés, hogy ott olyan testvéri közösségben legyenek az ott dolgozók, tehát egy ima közösségben, munkaközösségben, emberi, tényleg egy nagyon szép közösségben, és ez fejlődik is. És a legújabb dolog az, hogy egy gazdát kereső nagyobb ingatlan Tordason, nem messze Budapesttől, nagyon gyorsan el lehet érni onnan a repteret, nemzetközi repteret, minden. Ez fontos, mert ezzel a terv, aminek van jezsuita vonatkozása is, mert Sajnovics kastély, egy a nagyobb udvarház, amit aztán a Dreyer család vett meg, fejlesztett tovább, és ahol ilyen Tudor stílusú átalakítások vannak, de jelenleg teljesen romos és gazos az egész. Azt valahogy sikerült a gazdát keresve, nem találtak gazdát, és akkor az EVTN-hez került ez az egész ingatlan, és ennek egy nagyon szép tervek vannak ezzel kapcsolatban, maga a rajzfilm gyártásnak is valószínűleg ez lesz a központja, de ezekről délután este majd ottan, ha eljön a Vatikáni Rádió, akkor majd pontosabban még többet is megtud.
Egy gondolatot a hallgatóságról és a nézőkről.
Az EVTN az papírforma szerint elérhető 4 millió háztartásban a Kárpát-medencében. Hogy hányan nézik ténylegesen, hát nyilván sokkal kevesebben, hányan nézik ténylegesen, azt akkor tudnánk, hogyha az igen költséges figyelőszolgálat végezni a mutatókat, hogy hány ember nézi a televíziót, de hát erre nem nincsen pénze.
Becslések?
Hát jó pár 10 000 ember rendszeresen nézi, alkalmanként.
Köztük édesanyám is.
Több, igen. Alkalmanként még ennél is több. Sok a visszajelzés van, információs közönségszolgálati elérhetősége adások alatt, azokon kívül is. Szóval én nagyon ajánlom a Magyar Katolikus Egyháznak, illetve a kereső embereknek, mindenkinek, hogy hát nézzék az EVTN katolikus televíziót, annak egyre növekszik a YouTube tartalma, nagyon sok értékes dolgot, akármikor, akárhonnan el lehet érni.
Kedves szabócsütő, köszönöm áldott és termékeny munkát az EVTN programjában.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a Vatikáni Rádió valamennyi hallgatóját és munkatársát.
Köszönöm szépen én is.
Salgó Szabolcs jezsuita atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk hangzott el. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.